Folytatódik Millás reggeli a vonalban, pedig itt van velünk Huszák Dániel, a Portfolio.hu elemzője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát a magyar bankok ki vannak bukva kicsit a Revolutra, illetve a TransferWise-ra és a hozzájuk hasonló nagyra nőtt fintech cégekkel, mert hogy nem azonos feltételek, Csányi Sándor is ilyet mondott az OTP részéről. Mi konkrétan a baj a bankoknak, illetve tényleg sokkal olcsóbbak ezek a fintech szereplők, mondjuk egy átlagos magyar felhasználó számára, mint amit a magyar bankok biztosítanak?
Ugye alapvetően ez a probléma, hogy adódott egy szabályozó anomália. Ez nem Magyarország specifikus, ez gyakorlatilag egy EU-s jogszabályból ered. Ugye az a helyzet ezekkel a külföldi fintechekkel, a Revoluttal, a TransferWise-al, vagy akár beszéljünk a Curve-ről, vagy a bankról, az a helyzet ezekkel a fintechekkel, hogy ezek külföldön bejegyzett cégek, amelyek az EU által biztosított útlevelezési jogaikat használják ahhoz, hogy Magyarországon pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Ez útlevelezési jog szerint ugye ezek a cégek, ezek az anyaországukban adóznak, illetve az ottani felügyelet is felelős az ő ellenőrzésükért, és ugye ebből fakadóan vannak bizonyos tételek, bizonyos adótételek, amelyeket Magyarországon ugye az EU-s jogszabályok miatt nem kell, hogy megfizessenek. Ilyen ugye például a tranzakciós illeték, és ami most ugye legutóbbi dialógusban fölkerült, ez egy ugye olyan tétel, amit Magyarországon bejegyzett, Magyarországon működő bankok fizetnek, viszont a TransferWise, vagy a Revolut, vagy más külföldi fintech cégek, azok egyáltalán nem fizetik. És a bankok azok ugye nem csak azzal érvelnek, hogy ugye ez egy versenyhátrányt terem nekik adózási szempontból, hanem ugye az is felmerül, hogy ez egy áradási versenyben is lemaradás jelent nekik, mivel ugye az a gyakorlat Magyarországon, hogy a tranzakciós illeték fizetési kötelezettségét ezt a bankok azok átterhelik az ügyfélre, és akkor ebből fakadóan gyakorlatilag sok esetben ugye drágábbak, mint a külföldi fintech szolgáltatók. Ez a pontosabban fogalmaz, ugye többek közt ebből fakadóan, mivel ugye az árazási kérdések azok nem csupán a tranzakciós illetékkel függnek össze, hanem sok más egyéb dologgal is.
Oké. Okay. Ja, bocsánat, Balázsok. Igen, mondd.
Igen, tehát pont erre kéne kitérnünk, mert ugye legutóbb Csányi Sándor OTP bankvezér is ezt az adónemet hozta fel, mint egy versenyt hátráltató tényezőt, mert hogy a Revolutra és társaira nem vonatkozik, de összességében tényleg csak egy, hát csak nyilván az itt működő bankoknak ez sem egy bagateltétel, de ennyiben tér el a működésük, és csak ennyiben olcsóbbak ezek a fintech cégek?
Nem, hát azért az látszik, hogy sok olyan tétel van, amiben olcsóbbak a fintech cégek, például ugye ott van a devizaváltás, ami a fintekeknek egy elég fontos ugye vonzereje, különösen ugye a Revolut TransferWise úgy működnek, hogy kedvező ugye bankközi árfolyamon váltanak devizákat, és ennek köszönhetően hol olcsóbbak tudnak lenni, mint a magyar bankok által felkínált árfolyamok, illetve ugye ott van az is, hogy a hálózaton belül ezeknél a fintekeknél általában tímentes az átutalás, mondjuk a TransferWise-nál pont nem, de a Revolut-nál igen. Ott van az is, mondjuk, hogy a számlavezetés is tímentes ezeknél a cégeknél. Ez gyakorlat Magyarországon egy-két banknál elérhető, de azért általánosságban még mindig nem teljesen jellemző, illetve azt látjuk, hogy például a Revolut az kezd belekóstolni ugye a broker szolgáltatásokban is azzal, hogy például ugye a londoni tőzsdén való részvények kereskedését lehetővé teszi a platformján keresztül, és még az ingyenes felhasználóknak is biztosítanak például két darab díjmentes tranzakciót egy hónapban. Ugye ilyeneket a magyar bankoknál még nem látunk, vagy illetve a magyar broker szolgáltatóknál sem feltétlen. Úgyhogy én szerintem elmondható az, hogy nem csupán a tranzakciós illeték miatt vannak egyes szolgáltatások, amelyekben olcsóbbak a fintech cégek, viszont azért azt sem mondható el, hogy egyáltalán nem játszik közre az árazásban ez a tétel. Ugye, bocsánat,
de ugye egy limit van mindegyiknél, tehát az ingyenes dolgok azért limitáltak, ahogy említetted is, tehát ami mondjuk tényleg a fölmerülhet készpénzfelvétel, ha kifutottál a magyarból, akkor föl tudsz venni, mondjuk itthoni használatról beszélek, mert nyilvánvalóan külföldi használatban azért nagy megtakarítás lehet mindenkinek. De ugye vannak limitek, ahogy mondtad, mindenre, tehát ha azt mondom, egy átlagos magyar felhasználói szokás nézünk, mit tudom én, most hasra ütök egy 250 ezer forintos nettó fizetésen, akkor már, hogyha csak a fintecheket használod, akkor túllépsz limiteket, és akkor meg már azt tud drágább lenni, ugye? Ez, mintha a ti kimutatások is erre jutott volna.
Hát attól függ, hogy hogyan használod fel azt a 250 ezer forintot. Tehát, hogyha mondjuk felveszed az egészet készpénzben, akkor valószínűleg jobban jársz egy magyar bankkal, ugyanis ezek a fintechek, ezek ugye olyan limitet használnak, hogy az ATM készpénzfelvétel az ugye 75 ezer forintig díjmentes náluk, de ugye a magyar jogszabályok szerint 150 ezer forintig kell ugye díjmentes készpénzfelvételt biztosítani, de e fölött ugye a fintechek azok 2%-os ATM készpénzfelvételi díjat számítanak fel, ami azért jóval magasabb, mint amit a bankok felszámítanak Magyarországon, úgyhogy a készpénzhasználóknak nem feltétlenül éri meg egy fintechnél szemlát vezetni. Viszont hogyha valaki mondjuk csak a kártyáit használja vásárláshoz, vagy mondjuk sok nemzetközi átutalást csinál, akkor alapvetően azért úgy néz ki a matek, hogy a fintechekkel jobban jár az ember. De egyébként tudatosan erre rétegre is lőnek az árazásukkal a fintechek. Elsősorban ugye olyan ügyfeleket igyekeznek megszólítani, akik inkább csak a kártyájukat használják. Sok esetben azért elég nagy a versenyelőnyük ezek közt az ügyfelek közt.
Egyébként tudjuk, hogy hogyan állnak az elmúlt időszakban, mert a tavalyi év szólt arról, hogy két havonta jöttek bejelentések, volt a Revolut magyarországi felhasználó számában egy jókora ugrás, aztán most az elmúlt évben meg már nem nagyon hallottunk arról, hogy leállt volna a növekedés, vagy csak nem kommunikálják, mert csak azért furcsa, hogy most a magyar bankok meg most kezdtek.
Nem tudják folytatni a tavalyi kampányt, mert az elég költséges volt, ugye az a hozzá magaddal egy embert, és akkor jóváírunk mindenkinek egy adag.
Hát igen. Igen. Hát ez egy elég sok tényezős dolog. Én azért úgy látom, hogy nem kommunikálja ezt a cég, de felmerülhet az, hogy kicsit megtorpant a növekedés. Magyarországon elég sokan, akik Revolut felhasználók voltak, azok többnyire olyan emberek, akik mondjuk külföldre szeretnének utazni, nyaralni, vagy üzleti utakra. És ugye most a koronavírus miatt azért eléggé visszaesett ugye a nemzetközi turizmus, és ebből fakadólag ugye hallani olyan híreket, olyan pletykákat, hogy azért a Revolut is egy kicsit ugye a válság elején küzdködni kezdett a bevételekkel. Ezért is látható azért az, hogy a cég az elég gyorsan kezd diversifikálni. Ugye elkezdték ezt az aranyszolgáltatást is kiterjeszteni ugye díjmentes ügyfeleknek is, nyilván ugye nem díjmentesen. Elkezdték ugye ezt a junior számlát is bevezetni, illetve most nemrég bejelentették, hogy a hitelezésbe is belefognak. Azért az látszik, hogy a koronavírus válság az ugye a Revolut eddigi főbevétel forrását azt kellemetlenül érintette, és ezért elképzelhető, hogy az a dinamikus növekedés, ami az elmúlt években tapasztalható volt, az most egy kicsit visszaesett, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten.
Hogy állnak pénzügyileg? Mert ugye a pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban is folyamatosan fölmerültek kételyek. Ugye a TransferWise vaskosan nyereséges, és mindig is figyeltek erre, és az abszolút szempont volt a növekedésüknél is. A Revolut viszont inkább a gyors növekedésben, ügyfélszám bővülésben bízott, nem foglalkozott a nyereségességi kérdésekkel, mindig be tudott hozni új pénzeket, amikor égették, nem is olyan rég is. De hát azért ebbe ők nem kalkulálták be a koronavírus válságot, illetve azt, hogy amire a legjobban, illetve a legtöbben használják, az utazás, az szépen leáll az egész világban. Ők most nincsenek gondban, vagy mit lehet tudni a pénzügyi helyzetükről?
Hát hivatalosan nincsenek gondban, viszont az látszik, hogy ugye a veszteségeik azok egyre nagyobbak voltak még a koronavírus válság előtt is. Hát, ha jól tudom, akkor 2019-es évre ők körülbelül egy 300%-os veszteségnövekedést jelentettek, ami körülbelül 107 millió fontnak felel meg. Azért az látszott, hogy nem feltétlen működik rentabilisan üzletileg egyelőre a cég. Ugye sok fintechnél ennek nem feltétlen az oka, hogy nem lenne üzleti potenciál a vállalatban, hanem mindössze arról van szó, hogy egy építkezési szakaszban van a fintech, ami azt jelenti, hogy sokat költenek marketingre, sokat költenek új emberek fölvételére, sokat költenek mondjuk az ügyfelek bevonzására olyan szolgáltatásokkal, amelyek mondjuk amelyekre mondjuk alulvágják a piac árazását, de később előfordulhat az, hogy mondjuk emelik ezt. Ugye a Revolutnál is azért látszik az, hogy a kieső bevételek miatt lehetséges, hogy sor kerül újabb limitmódosításokra. Például az látszott, hogy már az idén is volt ugye ilyen, hogy bizonyos korábban kifejezetten magas díjmentes limiteket azokat lejjebb vágtak.
Hallgatók azt forszírozza. Ja, mondd Balázs akkor.
Ja, nem, azt hittem befejeztük, bocsánat.
Ja, csak egy nagyon gyors kérdés, igen, már úgy gondoltam, csak annyi hallgató írja, veti föl, több SMS próbálok így összegezni, szintetizálni, hogy ha a magyar bankok kedvezőbb feltételeket kínálnának, nem csak rinyálnának, akkor ez működne. Tehát mondjuk konkrétan 20 euró fizetése külföldre, ha kell egy alkatrész, 5 euró plusz százalék őrület. Hát miért nem tudnak a magyar bankok is kicsit kedvezőbbet? Miért csak beszélnek, miért nem mennek el abba az irányba, hogy versenyképesek legyenek ott, ahol mondjuk nem azok, tehát mondjuk a 3%-kal lehúz néhány magyar bank minden egyes külföldi fizetésnél a deviza váltáson, plusz itt vannak ezek a költségek, vajon a magyar bankok akkor egy olyan kis kört érint, akkor viszont meg nem is akkora konkurencia nekik a Revolut.
Hát és ahogy nézzük a bankok jövedelmezőségét, a legutóbbi számokat, ugye egyelőre annyira nem fájhat nekik ez a fintech nyomulás.
Hát én az előtt, hogy erre én most nem feltétlenül fogok tudni válaszolni, mert nem én vagyok az, aki a magyar bankok árazásáért felelős, de az a helyzet, hogy nyilván én is hallok ilyen visszajelzéseket, hogy ugye lenne még hova mozogni helyebb ugye a magyar bankrendszer árazását tekintve. Ugye azt látjuk, hogy az MNB az már évek óta dolgozik ezen a dolgon. Ugye sokkal kritizálják őket, hogy a magyar bankok árazása az a legdrágább egész EU-ban.
Igen.
Ugye van egy olyan elgondolás is, hogy a fintechek megjelenése az azért valamilyen szinten katalizál egyfajta versenyhelyzetet Magyarországon. Látjuk azt is, hogy egy digitalizációnak köszönhetően én személy szerint ezért úgy látom, hogy jelennek meg a korábbinál olcsóbb szolgáltatások. Vannak bankok, amelyek most már kínálnak díjmentes számlavezetést. Olyan bankokat is látni, ahol egyébként az ATM készpénzfelvételnél például csak a tranzakciós illetéket kell kifizetni. Tehát látszik azért, hogy van talán már egyfajta katalizáló hatása a bankok árazását ért nyomásnak. Viszont hát én is azért úgy látom, hogy sok esetben van még hova csökkenni. Talán a komplett magyar pénzügyi szektornak, és nem csak a bankokról beszélek ezen a téren.
Oké.
Világos. Jó, okay, nagyon köszönjük a beszélgetést. Szépen. Jó munkát,
szép napot. Én is köszönöm szépen.
Sziasztok.
Köszönöm, viszont kívánom. Szervusztok.
Huszák Dániel, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk arról, hogy mi a bajuk a hagyományos bankoknak, a fintech cégekkel, olyanokkal, mint például a Revolut vagy a TransferWise. És mit tanulni, rövid hírei jönnek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.